Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, amint azt reggel 7-től a híradóinkban hallhatták, a függetlenként induló centrista és EU-párti Nikus Ordán Bukarest főpolgármestere győzött a szélsőjobboldali euroszkeptikus Giorgi Simion felett az 1989 óta a legnagyobb téttel bíró államfőválasztáson tegnap. A második forduló egy rendkívül polarizált politikai és hát ennek okán társadalmi környezetben zajlott, miközben egy egész kontinens figyelte feszülten, hogy mi fog történni. Az öreg kontinensen egyébként azért bírt óriási jelentőséggel a mi államfőválasztásunk, mert a Donald Trump visszatérése után vérszemet kapó jobboldali erők megerősödése aggodalmat keltett a régióban, az európai demokratikus normák stabilitása került veszélybe. A szavazás megmutatta, hogy a román társadalom nem a gyűlölet, hanem a párbeszéd útját választja. Ezt mondta a győzelmi beszédében Nikus Ordán, aki nem békeidőben költözik be a Kotrocsényi palotába, és itt nem csak a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háborúra gondolok. A mainstream pártokba vetett bizalom megrendült, az országot ügyvivő vezetők irányítják, közben mielőbb felelős kormányra van szükség a gazdaság stabilizálására, Románia nemzetközi megítélésének a helyreállítására, miközben az ultranacionalista jelölt támogatottsága 46% fölött volt, tehát abszolút számokban Giorgi Simionra 5.300.000-en szavaztak, ekkora az ő bázisa. Beszélnünk kell az erdélyi magyar közösségről is, amely érezve a veszélyt, összezárt. Hargita megyében támogatták országos szinten a legnagyobb arányban Nikus Ordánt, akinek ki kell lépnie a fővárosból, és mostantól nem csak nyilatkozatok szintjén kell, mindenki államfője legyen. A mai naprakészben az államfőválasztás második fordulójának az eredményét értékeljük. Ijes Gergely politológus a vendégem, ezt a beszélgetést a rádióban élőben hallják. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Május 4-én az első forduló után kevesen fogadtak volna erre az eredményre. A döntő vasárnaphoz közeledve azonban lassan-lassan olvadozott Giorgi Simionnak az előnye, és kezdett erősödni a társadalom szövette, vagy aktivizálódott az immunrendszere, kinek ahogy tetszik. Lehet már látni azt, hogy pontosan mi történt a tegnap?
Igen, azért a végig benne volt a levegőben, és beszéltünk róla, hogy csak úgy lehetséges megfordítani ezt a választási harcot, hogyha érezhetően, jelentősen, számottevően megnő a részvétel, többen mennek el szavazni, mint két hete, és olyanok is elmennek szavazni, akik már évek óta nem voltak, vagy az is lehet, hogy évtizedek óta nem voltak szavazni, mert megcsömörlöttek a politikától, nem érdekli őket a dolog, a kínálat ugye nem felel meg nekik, ahogy szokták mondani. És hogyha lesz egy ilyen kritikus tömeg, akkor mi ugye azt mondtuk, hogyha eléri a 64-65%-ot a részvétel, pont úgy, mint 2014-ben, akkor lehetséges a fordítás. 2014-ben is ezt láttuk, akkor viszont könnyebb dolga volt Klaus Johannisnak, mert Viktor Pontával szemben ugye nem volt ekkora a hátránya. A tartaléka viszont akkor is nagyobb volt neki. Most, ahogy közeledett a választás napja, azért az érződött, hogy legalábbis az országon belül a hangulat az talán megfordult, érződött az, hogy nagyon nagy az aggodalom, különböző okok miatt természetesen, majd beszélünk később a magyarok aggodalmaira, de országosan is a gazdasági élet rendkívül bizonytalanul tekintett az elnökválasztás elé. Különböző egyetemek ugye közösen szólítottak fel a szavazásra, és az európai iránynak a támogatására, különböző ifjúsági szervezetek álltak össze, tehát azért látszott az, hogy az a fajta Románia, ami a nagyvárosok Romániája, a fejlettebb Románia gazdaság, az egyértelműen letette a voksot az egyik jelölt mellett. Eközben azt is tudtuk, hogy a diaszpórában ezzel ellentétes folyamatok vannak. Ugye az látszódott már a két héttel ezelőtti, de akár a korábbi választásokon is, hogy az Aurnak, Simionnak, Georgescu-nak, ugye kinek mikor, melyik választáson nagyon nagy tartalékai vannak a diaszpórában, és nem lehetett azt látni, hogy ez a nagy mozgósítás az hogyan fog ott lezajlani. Végül ugye az eredmények azt mutatták meg, hogy igen, nagyon megnőtt a részvétel, több mint 2 millióval többen mentek el szavazni, mint ezelőtt 2 héttel. Utoljára 2014-ben volt ekkora részvételi arány, és az látszott, hogy ez a növekmény, ez nagyobb részben csapódott le Nikus Ordánnál, mint Giorgia Simionnál. A diaszpórában is ugye jelentősen megnőtt a leadott szavazatok száma, de ott is az új szavazók nagyobbik része az Nikus Ordánra szavazott, és emiatt a diaszpórában nem lett olyan nagy a különbség a két jelölt között, mint ahogy azt előzetesen gondolni lehetett. Megnyerte Giorgia Simion a diaszpóra szavazatokat, de nem olyan nagy arányban.
Csoda történt az 1989 óta a legnagyobb téttel bíró államfőválasztáson, a második fordulón tegnap. Csodának kell ezt nevezni, vagy a társadalom természetes elvárt reakciójának?
Ugye ezt Pataki István újságíró kollégád valóban csodának nevezte, lehet ezt így apostrofálni. Hogy mondjam, minden felmérés azt mutatta egyébként, hogy Romániában az EU és NATO pártiságnak elsöprő többsége van. Én nem is gondolom azt, hogy mindannyian, akik Giorgia Simionra szavaztak, ez az 5 millió 300 ezer ember, ez ne értene egyet az EU tagsággal. Itt nagyon sok társadalmi dühöt, frusztráltságot, elnyomott érzelmeket használt ki. Előbb ugye Călin Georgescu, majd Giorgia Simion, az Aur. Nagyon jól játszanak ők ezeken a húrokon, de azt látni kell, hogy azért az országnak a nagy többsége, és ez nagyon jó, megmondom őszintén látni, hogy a nagy többsége elutasítja ezt. És még azt sem gondolom, hogy 5 millió 300 ezer szélső jobboldali szavazó lenne Romániában, ez ennél sokkal többről szól, és azt gondolom, hogy a párbeszédet, bár ugye a mai korunk az nem kedvez ennek, de a párbeszédet valamilyenképpen el kellene kezdeni ezekkel az emberekkel, mert a tegnapi nap győztesei, azok néhány év múlva vesztesek lehetnek. Ez senkinek nem áll érdekében. Azt gondolom, hogy oda kell figyelni a társadalomnak minden csoportjára. Ez erre való a politika végül is, erre valók a politikai pártok, amelyek most súlyos válságban vannak, és hosszú távon ezt a jelenséget csak ők tudják megoldani.
Ilyes Gergely politológus a mai napra kész vendége, az államfőválasztás tegnapi második fordulójának az eredményét értékeljük, azért az államfőválasztásét, amely 1989 óta a legnagyobb téttel bírt. A részvételi eredményekből mit kell kiolvasnunk? Székelyföld rendkívüli mértékben aktivizálta magát. Azt is mondhatjuk, hogy a magyar lakta megyék foglaltak a leghatározottabban állást azt illetően, hogy melyik jelölt legyen Románia államfője. Hargita megye országos szinten is az a megye, amelyben lakosság arányosan Nikus Ordán kapta a legtöbb voksot, 90,73-78%-ban, Kovászna megyében 84%-ot kapott a függetlenként induló bukaresti főpolgármester, tehát a Székelyföld jelezte azt, hogy ki mellett áll. Ezek a részvételi eredmények mit jeleznek?
Igen, azt hiszem, hogy itt akkora volt a két jelölt között a kontraszt, hogy várható volt ez az eredmény a magyarok részéről. Hogyha megnézzük a választási térképeket, akkor ki lehet rajzolni Székelyföld történelmi határait, vagy a magyar etnikai határt, ha úgy tetszik. Nem lepődtem meg ezen. Látszott már egyébként a tavaly decemberi parlamenti választáson, emlékezzünk vissza, akkor Hargita megye országos első volt a részvétel tekintetében. Most ez nem így lett, de valóban Nikus Ordánt a leg nagyobb arányba Hargita megyébe választották meg, de Kovászna sincs lemaradva, és mindegyik számottevő magyar lakossága a bíró megye megyét megnyerte Nikus Ordán. Azt gondolom, hogy ez várható volt, tehát az emberek látják, hogy egy magyar ellenes, szélsőjobboldali, erőszakos figura, az egyszerűen nincs az a konstelláció, hogy nekünk jó lenne. Ilyen szempontból nagyobb részt szavaztak Szimeon ellen, azt gondolom, a magyarok, mint sem Nikus Ordánra, bár tegyük hozzá, hogy Nikus Ordán a maga szelítségével, ugye néha már túlzásba vitt csendességével, pontosan az ellentéte volt Giorgia Simeonnak, és hát azt gondolom, hogy mi magyarok inkább egy olyan országba szeretnénk élni, ahol a legmagasabb állami tisztségviselő az Nikus Ordánra hasonlít, mint sem Giorgia Simeonra. Inkább legyen egy picit unalmas, majd meglátjuk, milyen lesz, zárójelben mondom, de inkább legyen csendesebb még 10 év Klaus Johannis után is, mint egy olyan szélsőséges foci ultra, aki Úzvölgyében megmutatta, hogy az érzelmekre hogyan képes rájátszani, hogyan képes manipulálni embereket, és hogyan tudja szítani a gyűlöletet. Úgyhogy én egyáltalán nem lepődtem meg, még az arányokon sem, rekord magas részvételt vártam, én is itt élek Székelyföldön, éreztem a feszültséget, az aggodalmat, sokan kérdezgettek, hogy hogy lesz tovább egy ilyen elnökkel, tehát tapintható volt a feszültség, úgyhogy nem lepődtem meg a magas részvételen. Azt gondolom, hogy egységesen megmutattuk, hogy ha ennyire éles a kérdés feltevés, akkor mi milyen választ adunk erre.
A közösségi média egyes buborékaiban felvetették azt, hogy a győzelmi beszédében, amit a Csizsmizsiú parkban összegyűlt támogatói előtt mondott Nikus Ordán, megköszönte a Moldovai Köztársaságban ráleadott szavazatokat, a beszarábiai szavazatokat megköszönte, a diaszpóra voksait megköszönte, viszont Székelyföldnek külön, vagy ha azt is mondjuk, hogy a román politikusok számára Székelyföld nem létezik, az erdélyi szavazatokat nem köszönte meg. Kell ennek jelentőséget tulajdonítanunk?
Én azt gondolom, hogy ezek részben jogos felvetések. Én tényleg a pillanatnak a számlájára írom, hogy ezt nem tettem meg. Egyébként csak összehasonlításképpen Moldova köztársaságban nagyságrendileg 130 ezer szavazatot kapott Nikus Ordán. Giorgia Simeon egyébként nagyon keveset. És ehhez képest ugye 600 ezres nagyságrendbe szavaztak az erdélyi magyarok Nikus Ordánra, akinek azért a győzelmében ez egy jelentős arány volt, tehát igen, azt gondolom, hogy ez egy komoly szavazatszám, és azért ez egy kompakt szavazó közönségnek a szavazata, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne lennének sajátosságai a Romániában élő magyaroknak a vélekedésének, és hogy teljesen egy kalap alá lehetne venni, úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy ha most nem történt meg, akkor később valamilyen gesztusra szükség lenne, de hát jártunk már így államfővel, tegyük ezt hozzá.
Egyébként azt is elmondták már egy néhányan előttem, hogy gyakorlatilag ugyanígy örült a magyar közösség mind Traian Băsescu megválasztásának, mind pedig Klaus Johannis megválasztásának az első fordulóban, mint ahogy most örül Nikus Ordán megválasztásának. Nikus Ordán megválasztásának csak Simeon, csak Giorgia Simeon miatt örülhetünk? Mi, erdélyi magyarok?
Nem tudom, mindenképpen ő egy olyan irányt képvisel, ugye mindenképp egy centrista, független irányt, ami a mi ebben az országban elfoglalt helyünkhöz jobban illeszkedik. Mi egy olyan Romániában tudjuk otthon érezni magunkat, ami ilyen szempontból nem úszít a gyűlöletre, nem a különböző etnikai csoportok közötti versengést hirdeti, ugye nem keres bűnbakokat. Nikus Ordán eddig azt a benyomást tette legalábbis, hogy ő egy ilyen politikus, de országos ügyekben nem igazán nyilvánult meg, ezt azért ne feledjük el. egy markáns megnyilvánulása volt neki, az ugye épp akkor, amikor kilépett a saját maga alapító tuszeréből, amikor a családról szóló népszavazáson nem értett azzal egyet, hogy csak egyféle álláspontra helyezkedjen a párt, hanem ő azt mondta, hogy abba a pártba mindenféle konzervatív és progresszív értéknek is bele kell férnie, és mivel ezzel az álláspontjával kisebbségbe került, akkor kilépett az USZRÉ-ből. Ennyit tudunk igazából róla a világnézeti kérdésekről. Nyilvánvalóan elmondott néhány dolgot a kampányban, de ezek olyan széleskörű közmegegyezéssel bíró dolgok, mint az EU-s tagság, a NATO tagság, stb. Tehát igazán fajsúlyos kérdésekben nem tudjuk, hogy mit gondol. A kampány vége fele volt neki egy levele ugye a magyar közösséghez, amiben csupa jó dolgot mondott, írt, ígért, úgyhogy meglátjuk, hogy majd ez a napi gyakorlatban hogyan fog megvalósulni. Azt is tudjuk, hogy az NMDSZ és maga Kelemen Hunor is elmondta, hogy nem volt túl sok interakciója a szervezetnek Mikus Ordánnal. Nyilván kulturális miniszterként ő a főpolgármesterrel voltak interakciói, de ezen kívül nem. Úgyhogy az is egy feladat nyilvánvaló az érdekképviseletnek, hogy ki kell építeni a kommunikációs csatornákat és az együttműködést, azt meg kell kezdeni.
Rozsi Szimeon esetében nagy bizonyossággal tudtuk volna, hogy mit várhatunk el tőle magyar közösségként, ha ő lesz Románia államfője. Nikus Ordán esetében melyek azok a reális elvárások, amelyeket így felállíthatunk vele szemben? Nyilván még nincs beiktatva az államfői hivatalba, tehát nem arra akarlak kérni, hogy a pecsét a kinevezésén, de már mondjuk el, hogy mit kell őnek tegyen a magyar közösségnek, de vannak olyan reális elvárások, amelyeket így pontozhatunk irányába?
Én azt érzem, beszélgetve sok emberrel, meg meghallgatva sok véleményt, hogy a magyar közösség azt várja el tőle, hogy ezt a jelenlegi, hogy mondjam, szintjét a kisebbségi életünknek azt tartsa meg, és ne legyen jogszűkítés, ami ugye Szimeonnál várható volt, tehát itt rengetegen szülők azzal amiatt aggódtak, hogy mi lesz az anyanyelvi oktatással egy Szimeon elnökség alatt. Tehát nem hiszem, hogy olyan nagy extra elvárások vannak egyébként az ő irányába. Tartsa meg azt az élhető szintjét a mi itt létünknek, ami azért eddig is jellemezte. Azért Klaus Johannis sem volt túl barátságos, főleg a magyar kisebbséggel szembe, de konkrét represszív intézkedések nem történtek. És azért egy AUR kormánnyal, egy AUR elnökkel ez sokkal, hogy mondjam, a fantáziát szabadon lehet engedni, hogy mi történhetett volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már egy fontos elvárás, hogy a normális mederbe tartsa a folyamatokat, a magyar érdekképviseletnek azt a szerepét, amit a 90-es évektől kezdve folyamatosan felépített, azt ne vágja vissza mesterségesen, vagy ne vágja vissza szándékosan, úgyhogy ez egy, azt gondolom, hogy már egy nagy eredmény.
Ilyes Gergely politológus a mai napra kész vendégem, az államfőválasztás második fordulójának az eredményét értékeljük. Azért az államfőválasztásét, amelyet 1989 óta a legnagyobb téttel bíró államfőválasztásnak tekintettünk. A tegnapi második fordulóban a függetlenként induló centrista és Európai Unió párti Nikus Ordán győzött, a szélső jobboldali euroszkeptikus George Szimeon az AUR elnöke ellen. Egy politikai korszak végét jelzi a mostani eredmény, egyrészt abból a szempontból, hogy független jelölt még nem nyert államfőválasztást Romániában. A Mentsétek meg Romániát szövetség, az USZRÉ nyilván támogatta Nikus Ordánt, de hogy kezdetektől nem tekinthető az ő jelöltjüknek, mert ugye időközben soroltak be mögé, amikor világossá vált, hogy a Nikus Ordán támogatottsága nagyobb, mint az Elena Lasconié. Másrészt azt is látni kell, hogy a nagy pártoknak nem is volt saját jelöltjük a második fordulóban. A Szociáldemokrata pártnak az elmúlt 35 évben nem volt még ilyen második fordulós államfőválasztása, hogy ne legyen államfőjelöltje, döntős államfőjelöltje, tehát mint a kiestek volna a választók kegyeiből. Tehát egy politikai korszak végét jelzi ez a második fordulós eredmény?
Hát legalábbis egy fontos határkő ez, és azért is, hiszen az első fordulóban két héttel ezelőtt a választók háromnegyede szavazott a hagyományos pártok jelöltjei ellen. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy a nagy román pártok, ez nem is tudom, hogy igaz-e még ez a jelző. Hogyha megnézzük a parlamenti összetételt, ott sincsenek már nagy pártok. Hát 23%-kal van ugye a Szociáldemokrata párt, a legnagyobb parlamenti párt. Tehát itt súlyos válsága van a hagyományos pártrendszernek, súlyos bizalomvesztés van a társadalom részéről, ami egyébként nem olyan friss, tehát azért ne feledjük el, hogy sokan figyelmeztettek arra már az elmúlt 10 évben is, hogy a választási részvétel folyamatos csökkenése az pontosan a bizalomnak a hiányát jelzi. Csak ezt ideig, óráig ugye elfették különböző dolgok, például az, hogy Klaus Johannis 2014-ben ugye megnyerte nagy arányban az államfőválasztást, de hát ne feledjük, Klaus Johannis néhány hónappal az államfőválasztás előtt egyszerű szebeni polgármester volt, tehát akkor is volt már egy súlyos bizalomvesztés a központi pártpolitikusokkal szemben, csak mindig úgy próbálták ezt áthidalni, hogy hoztak félig meddig kívülről egy arcot. Egyébként hasonló kísérlet volt most ugye Crin Antonescu is, csak hát ez egyáltalán nem működött. Itt már sokkal súlyosabb a baj. Éppen ezért a román pártok most egy újjáépítés előtt állnak. Nem akarom most ismételni, de hát tudjuk, hogy az USZR-nek ideiglenes vezetése van, a PNL-nek kétszeresen van ideiglenes vezetése, hiszen ők is nagyot buktak az államfőválasztáson, a szociáldemokraták ezekben az órákban fogják eldönteni, de a hírek szerint Mácsai Csolákú beadja a lemondását, tehát ott is vezetőváltás lesz, és ha ezek a pártok nem tudják újraépíteni magukat új arcokkal, hiteles emberekkel elsősorban, mert a választók nem párt programokat olvasgatnak, hanem megnézik, hogy az az ember, aki ezt mondja, az egyáltalán érdemes-e a figyelemre. Ha érdemes a figyelemre, akkor majd eldöntik, hogy érdemes-e a bizalomra. Tehát itt egy nagyon komoly újjáépítés kell. Ellenkező esetben csak elodáztuk ezt a hatalomátvételt az AUR részéről, és nem győztük le. Ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát tudom, hogy most egy ideig nem lesznek persze választások, de nincs olyan messze az a 3,5 év, és hogyha nem változtatnak, akkor ugyanezzel a problémával szembesülünk. Ezt az egészet pedig súlyosbítja az, hogy az elmúlt évek felelőtlen kormányzása következtében oda került az államháztartásra, hova került, és tudjuk azt, hogy itt ki kell ezeket az egyensúlytalanságok egyenlíteni. Intézkedések lesznek, nem lesznek népszerűek, és ezeket ugyanezek a pártok fogják meghozni, akik egyébként is elvesztették már az emberek bizalmát. Mindezt egy újjáépítési folyamat közepén, tehát egyáltalán nem lesz ez egy könnyű történet.
A pártoknak tanulniuk kellene a történtekből, ezt a felszólítást, vagy kijelentő mondatot, ezt hallottuk már néhányszor az elmúlt időszakban. Vannak pártok? Mert hogy azt láttuk a tegnapi exit poll eredmény után, hogy a PNL-s vezérkar, idézőjelben vezérkar, hát egy nagyon megmosolyogtató, és most finoman fogalmaztam, performance-ot nyújtott. A Szociáldemokrata párt ki sem állt, az USZR-nek ügyvívő elnöke van, de ott is ráncfelvarrásra van szükség. Vannak pártok, akiknek tanulniuk kellene a történtekből?
Ahogy a tegnap este láttuk, nincsenek. Viszont a parlament az működik, és a parlamenti többséget most éppen ezek a pártok kellene összehozzák, hogy legyen végre egy felelős kormány, ami azért mégiscsak irányítja ezt az országot. Azért tegyük hozzá, hogy az államfő az nem tud költségvetési hiányt csökkenteni. Azért is vannak pártok, mert azért az önkormányzatok 90%-ában is ezek a pártok vannak. A polgármesterek, a megyei tanácselnökök, ezek a pártok adják. És ezek nagyrészt népszerű önkormányzati vezetők, hát ezek nemrég nyertek választást, nincs egy éve, hogy választást nyertek. Tehát valami nagyon elromlott, úgy tűnik, hogy központi szinten nagyon félrementek a dolgok, és nyilván az sem segíti ezeket a folyamatokat, hogy Márcsel Csalákú a tavalyi kudarc után tulajdonképpen ő nem állt félre. Tehát ő maradt a miniszterelnök, most nyilván már lemondott, és a hírek szerint nem sokáig marad a pártja élén sem, de hát itt a szociáldemokrata helyi népszerű vezetők, azok teljes vezetéscserét kérnek, tehát nem akarják se Soring Rindeánút látni a pártelnöki székben, sem a többi központi vezetőt, aki hát teljesen hozzájárult a mostani helyzetnek a kialakulásához. Hogy ez hova fog vezetni, azt nem tudom, és azért is nehéz a dolog, mert ameddig ezek a pártok nem tudják letisztázni a saját belső viszonyaikat, addig nagyon nehéz egy kormánykoalícióról tárgyalni. Tehát most addig van idejük ezeket a dolgokat tisztázni, ameddig Nikus Ordán hivatalosan át nem veszi ugye az államfői hivatalt. Ez az alkotmánybíróság jóváhagyó rendelkezésétől függően napok, vagy akár egy hét is lehet. De utána az új államfő meg fogja kezdeni a kormányalakítási tárgyalásokat, vagy a konzultációt ugye a pártokkal, és akkora már azért jó lenne, ha legalább a pártoknak a vezető tisztségei azok le lennének tisztázva.
Hát a hivatalos konzultációkat úgy fogja, vagy akkor kezdheti meg, amikor beiktatják a Kotrocsényi palotába, vagy beiktatják államfőként. Egyébként a központi sajtó információi szerint erre egy hét múlva kerülhet sor, ugye ez szerdáig még megóvhatják elméletileg az államfőválasztás eredményét azok, akik úgy gondolják, hogy csalás történt. Nikus Ordán egyébként már jelezte azt, hogy a kulcs a tárgyalásoknál a szociáldemokrata pártnak a 122 szavazata, ugye ennyi honatyája van a parlamentben. Hamarosan szó lesz a kormányalakításról is még, de ugye szó volt itt arról, hogy egy politikai korszak végét jelzi-e a mostani eredmény. A Georgescu korszak lezárult május 18-ával, vagy van még tartalék?
Hát van még tartalék, most ugye választás nem lesz egy ideig, és az is kérdés, hogy Călin Georgescu elleni ügyészségi eljárások azok hova fognak kifutni. Itt azért továbbra is nagyon komoly vádak vannak, továbbra is ő, ha jól tudom, akkor bírósági, hatósági felügyelet alatt van, tehát ezeknek van egy jogi kifutása ezeknek a dolgoknak, de nyilvánvaló innentől kezdve az is kérdés azon az AUR oldalon, hogy ki a tényleges vezető, George Simion vagy Călin Georgescu, vagy éppen ma Claudiu Târziu is ugye bejelentkezett egy állítása szerint egy valódi konzervatív összefogást hirdetett, bármit is jelentsen ez majd kiderül. De hát ugye a kampányban Simion meg Georgescu ilyen nagyon érdekes pávatáncot lejtett egymás körül, nem lehetett tudni, hogy akkor most támogatja-e Georgescu Simiont, vagy ellenfélnek tekinti, aztán együtt szavaztak az első fordulóba, aztán a második forduló előtti tévévitákban Georgescu nem volt hajlandó kiejteni a nevét, aztán mégis elmentek közösen is a tévéstúdióba, ahol ugye fiatalabb támogatottnak nevezte, szóval egy ilyen eléggé ambivalens dolog ez, és így, hogy Simion nem lett elnök, így azért nekem komoly kétségeim vannak annak kapcsán, hogy az ő kettejük kapcsolata az milyen irányt vesz. Simion látszik, hogy használja Georgescu-nak ezt a mitikus imázsát, azt, hogy bizonyos emberek számára Georgescu egy ilyen megkérdőjelezhetetlen szaktekintély mindenben nagyjából. Simion ő inkább azért az utcai politizálásnak a megtestesítője. Georgescu egy teljesen más karakter, és vannak, én azt gondolom, a választói csoportok, amelyek egyik vagy másik szereplővel tudnak jobban azonosulni. Például az nyílt titok, hogy a nők körébe George Simion támogatottsága az alacsonyabb jóval, mint a Călin Georgescué. Nem véletlenül, hát az erőszakot azt elsősorban nők utasítják el. Tehát nekik, Simionnak nagyobb szüksége van, azt gondolom, Călin Georgescu-ra, hát hogy Georgescu-nak szüksége van-e Simionra, ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megmondani, de ugye az volt a kérdés, hogy a Călin Georgescu korszak lezárult-e. Azt gondolom, hogy még mindig van egy varázsa ezekben a körökben Georgescu-nak, amikor ezt a varázsát elveszíti, akkor lesz vége tulajdonképpen.
Ha már a korszakok kezdeténél, végénél tartunk, George Simeon 5.300.000-es bázisa, ennyi szavazatot kapott abszolút számokban. Ez mit jelez? Nem néhány százezer szavazatról van szó, 5.300.000-es bázis.
Igen, hát ez a legdühösebb választói réteg, akik bosszút akarnak állni az uralkodó politikai osztályon. Jogos sérelmeik vannak, amelyeket az elmúlt években nem hallgattak meg. Már ugye egy részük régóta kiábrándult a politikából, másik részük ugye a világjárvány korszakában érezte azt, hogy az államhatalom az mennyire represszív tud lenni, mennyire ugye befolyással tud lenni az életükre. Azóta azt gondolom, hogy gyűl ez a düh, jöttek a gazdasági problémák, tehát, és ezeken az érzelmeken nagyon jól játszik az AUR, az látszik, hogy ő mindig arra koncentrál, mindig arra irányítják a kampány tartalmának a fókuszát, ami éppen az embereknek a legfontosabb, ami leginkább dühíti őket, és erre adnak valamilyen potenciális választ. Ebben egyébként elég jó George Simeon, azt kell, hogy mondjam, mert pontosan azt testesíti meg, hogy kemény kézzel oda kell végre csapni, és elég a sok vitából, és oda lehet menni a parlamenti emelvényhez, és le lehet ráncigálni onnan valakit, mert úgyis csak folyton hazudnak, tehát ezt a fajta társadalmi érzületet, ezt kiválóan használja ki George Simeon. Úgyhogy ez az 5.300.000 ember, ez valóban itt van, valóban ott van, jogos a felháborodásuk, de azt gondolom, hogy egy részükkel legalább a hagyományos pártoknak is meg kell próbálni párbeszédet folytatni, és meg kell próbálni válaszolni ezekre a kérdésekre, mert ez a tömeg egyébként csak nagyobb lesz.
Várható feszültség az elkövetkezendő időszakban, az exit poll jelentések után, az exit poll eredmények után voltak olyan hangok az AUR házatájáról, miszerint jó lenne utcára vonulni, de egy óra után, éjszaka egy óra után George Simeon, ő maga mondta el, hogy érvényesült a népakarat Romániában. Gratulált Nikusor Dánnak, és persze elmondta azt, hogy hát neki, szegénynek egy egész rendszer ellen kellett küzdenie már, mint George Simeonnak.
Igen, nekem az a tapasztalatom az AUR-nak az elmúlt évekbeli tevékenységéből, hogy olyan igazán nagy tömegmozgalmat nem tudtak generálni. Persze tudtak tüntetést szervezni akkor, hogyha ez valóban meg volt szervezve előzetesen, oda szállították a nagyvárosokba, ugye főleg Bukarestbe a híveiket, de ebben ugye mindig nyilván benne volt az, hogy az indulatok elszabadulnak, de olyan igazán nagy, spontán összeverődés nem alakult ki ő körülöttük. Az online térben igen, tehát nekik az sokkal inkább megy, az online teret egyébként mai napig sokkal jobban használják, mint a hagyományos pártok, és erre egyébként oda kellett volna jobban figyelni, ugye erről azért szóltak elemzések, az is látszik, hogy a diaszpórában is nagyon sok munkát fektettek ők abba, hogy ez a sok szavazat bejöjjön, főleg azokban a nyugat-európai országokban, spanyol, olasz, francia, német, ahol jelentős számú kivándorolt él, ott vannak nekik pártszervezeteik, megszervezték a szavazást, programokat szerveznek, tehát ott egy komoly politikai munkát végzett el az AUR, amit más pártok nem végeztek el. Én azt gondolom, hogy ez a feszültség, ez nem fog testet ölteni most, nem hiszem, de akkor, hogyha gazdasági döntések miatt a társadalmi feszültség megint fokozódik, akkor megint az élére fognak ennek állni, abban biztosak lehetünk, és megpróbálják ezt akár az utcára is vinni. Egyébként engem is meglepett, hogy ilyen könnyen, idézőjelben könnyen beismerte a vereségét, mármint azok után lepett meg, hogy első körben nem ismerte be, hanem ő is győzelmet hirdetett, aztán lehet, hogy akkora lett a különbség a két jelölt között, hogy úgy látták, hogy ezt egyszerűen nem tudják húzni. Ugye arról is szóltak hírek, hogy a választó körzetekben levő megbizottjaiknak azt az utasítást adták, hogy ne írják alá a jegyzőkönyveket, de hát azért 16-18 ezer embert erre rávenni, az azért komoly komoly kockázatokat rejtett magába, úgyhogy lehet, hogy ezért engedték el ezt a történetet.
Igen, egyébként az angol nyelvű beszédében Giorgio Simeone elmondta azt, hogy hát igen, olyan nagy a különbség, hogy egyértelmű, hogy, hogy mi történt. Viszont engem arra emlékeztet az, ami történt tegnap éjszaka, amit láttunk az utóbb érvénytelenített tavalyi államfőválasztáson, amikor kiállt és háborgott egy sort, aztán gyorsan kapcsolt és beállt Călin Georgescu mögé. Tehát azt azért el kell ismernünk, hogy a helyzetfelismerő képessége Giorgio Simeonenak az valami rendkívüli, tehát ő megneszelhetett valamit, hogy azért a pártjának ez a legjobb, ha most ezt a stratégiát követi, nem pedig hőbörög még két hétig, mert hogy az eredmény amúgy is csak ez lesz.
Igen, illetve ez a kaméleon jellege neki, hogy teljes erőbedobással állít bizonyos dolgokat, aminek egyébként lehet, hogy semmi alapja, majd zéró idő elteltével, egy perc múlva a homlok egyenest másik álláspontot is ugyanolyan vehemenciával tudja állítani. Neki ez a legfontosabb tulajdonsága egyébként. Tehát ez akár a magyar kérdésben is, ugye hát ő Úzvölgye után, vagy éppen azután, hogy ne menjünk most olyan messze Úzvölgyéig, azután, hogy néhány hete nagyon kemény kijelentéseket tett akár a magyarok kapcsán, vagy éppen azt mondta, hogy Vadim Tudornak mindenbe igaza volt, mert ugye az ő lánya most már áurtag, azután képes azokat a mondatokat elmondani, amelyeket hallottunk tőle, hogy az RMDSZ a legkomolyabb politikai szervezet Romániába, és korábban azt is mondta, hogy be kellene tiltani. Tehát ez nem zavarja. Ő arra épít valószínűleg, hogy az embereknek a pillanatnyi hangulatát megragadja, a pillanatnyi lelkiállapotát, akik úgy sem emlékeznek arra, hogy régebben mit mondott. Meg egyébként ez picit ilyen a közösségi médiának a működési mechanizmusa, hogy csak azt mutatja nekünk, amire kíváncsiak vagyunk, vagy amit ők akarnak, hogy mutassanak, és azt már nem, amit nem akarnak. Ugye ezt láttuk Georgescunál is, ahol egy csomó támogatója nem látta egyébként, hogy ő mi mindent állít még a világról, amit ők nem láttak. Ez egy nagyon érdekes tulajdonsága Giorgio Simeonenak. Én azt gondolnám, hogy hosszú távon nem lehet erre stabil jelenlétet építeni a politikában, mert hát a választók rájönnek, hogy hát egyszer ezt mondod, máskor meg más mondasz, vagy hát ugye ő fogalmazta meg, hogy ez csak politikai marketing. Én azt gondolnám, hogy ezt nem nézik el hosszú távon neki a szavazói, de nagyon nehéz ezt megmondani, nem ismerjük pontosan a lelki állapotukat, tehát eddig működött neki.
Szűk 5 percünk van még a beszélgetésből. Egy nagyon fontos kérdés az, hogy mi várható a nagy politikában. Nikus Ordánnak újra kell indítania mindent, ügyvivő miniszterelnök van, tehát új kormányra van szükség. Ő maga azt mondta, hogy a Szociáldemokrata párt a kulcs, 122 szavazata van a pártnak a parlamentben, és azt is látni kell, hogy nem mindenki áll Nikus Ordán pártján a PSZD-ben, és az is elképzelhető, hogy a párt megerősítésére rendezkednek be, nyilván akkor el kell majd adni azt, hogy Európa Párti pártként nem tagjai az Európa Párti többségnek, rendezni kell a sorokat a Nemzeti Liberális Pártban, az USZR-ben. Látszik most, hogy mi várható, vagy el kell telnie még néhány napnak, amíg itt tisztul a kép, és akkor majd utána lehet belevetni, vagy vetheti bele magát Nikus Ordán a kormányalakítás sűrűjébe?
Nyilván várni kell, de azért az alternatívákról beszélhetünk. Tehát az az egyik lehetőség, hogy PSD-PNL, RMDS, Nemzeti Kisebbségek USZR-é, tehát egy széles kormány, ennek széles parlamenti többsége lenne, és ellenzékben maradnának csak a szélsőségesek. De van egy olyan lehetőség is, és ezt ugye a PSZD-ben egyre többen mondják, hogy ők inkább kimaradnának kisebbségi kormányt. Kisebbségi kormányt támogatnának, és ehhez adnák a szavazataikat. Ezzel az a nagyon nagy gond, hogy nem csak a kormány beiktatását kell megszavazni, hanem utána a népszerűtlen intézkedéseket is, és az a kérdés, hogy erre is hajlandója a PSD, mert ha nem, akkor semmi értelme a külső támogatásnak. Itt azért egy nagyon fontos az a miniszterelnök személye, ugye sokan emlegetik már ugye Ilja Bolozsán, de hát a PSD meg úgy gondolja, hogy ők a legnagyobb párt a parlamentben, tehát továbbra is ők kellene adják a miniszterelnököt, nyilván nem Márcsel Csolák úrról beszélünk, valaki másról. És én azt is a variációk közé sorolom, hogy akár egy pártfüggetlen technokrata miniszterelnök is lehet ebben az időszakban, és ebben talán meg tudna egyezni a két, vagy három, vagy négy párt is. Főként úgy, hogy hát azért nem bővelkednek most a miniszterelnök képes politikusokban ezek a pártok, és hogyha a PSD elfogadja azt, hogy ne az ő soraiból választanak miniszterelnököt, akkor talán a többi párt is elfogadja, hogy akkor meg ők se adják. De hát ezt meglátjuk, még néhány nap biztosan el kell teljen.
Turbulens hetek elé nézzünk a hazai belpolitikában?
Azt gondolom, hogy igen, de ezt a turbulenciát meg is kell oldani. Tehát azért ezek a pártok annak is tudatában vannak, hogy lehet, hogy hát hozzájárultak nyilván vastagon ehhez a helyzethez, de ezt most ők kell megoldják. Mert a másik lehetőség az lenne, hogy akkor megoldja az AUR a pottal. Ezt meg nyilván nem akarja senki. Valakinek meg kormányozni kell, és most nyilván annak van az ideje, hogy felelősséget kell vállalni. Egyébként sokan mondják azt is, hogy a PSD-nek milyen kényelmes lenne most ugye ellenzékbe menni, és az általa, vagy részben általa generált helyzetet tulajdonképpen otthagyni a többi pártra, de egyszerűen nélkülük nincs parlamenti többség. És nem csak beiktatni kell ezt a kormányt, hanem olyan döntéseket kell meghozni, amihez kell társadalmi támogatás, társadalmi támogatottság, ez pedig nem fog menni a PSD nélkül. Meglátjuk, hogy ők mire jutnak, megéri-e nekik belépni ebbe a kormányba, vagy inkább megpróbálják ezt kívülről, de hát egyelőre a saját soraikba kellene az elkövetkező egy-néhány napba tisztázni a dolgokat. Ahogy most áll a dolog, már a ma este eldőlhet az, hogy Márcsel Csolákú lemond, és holnap már arról beszélhetnek, hogy ki lehet a következő elnök, illetve hát nyilván kongresszust kellene ők szervezzenek ehhez.
Ilyes Gergely politológus volt az elmúlt 45 percben a Naprakész vendége. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a hívást.
Önöknek tisztelt hallgatóim, én köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották. Viszont hallásra.